Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Hűs délutánt kívánok! Mai műsorunk első vendége a Fekete Pont című független film rendezője, Szimler Bálint lesz, aki egyenesen a Locarnói Filmfesztiválról érkezett hozzánk, aztán Szarka Klára fotótörténész kurátor mesél a MUOSZ ősszel induló fotótanfolyamáról. Szentendrés számos rendezvényel emlékeznek meg Hanvas Béláról, a vendégem Weiner Senyei Tibor költő lesz Hanvas Béla szakértő. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, itt van a vonalban Szimler Bálint, aki hagyján, hogy most érkezett meg a Locarnói Filmfesztiválról, de ráadásul egy kópia elfogadásról rángattam ki az interjú kedvéért. Szia Bálint, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, én köszönöm szépen.
A Fekete Pont című filmről van szó, ami most szerepelt Locarnóban, ahogy említettem. Hogy volt? Mesélj egy kicsit, mi volt ezen a egyébként nagyon fontos, de viszonylag hát kevéssé ismert svájci filmfesztiválon?
Fú, hát igazából ilyen értelemben egy szokásos fesztivál, viszonylag nagyszabásúnak mondható, így a fesztiválok között is a kiemelkedő méretű és nagyságú és múltú fesztiválról van szó, és ez azért meglátszott itt a...
És nagyon szép helyen van, tegyük hozzá, mert mindenki mindig Cannes-ba vágyik, de hát azért Locarno is gyönyörű, egy hatalmas tóval.
Abszolút, egy gyönyörű szép város, az olasz-svájci határon gyönyörű tóval, igazából még lehetőségünk is volt fürdeni benne, így a szakmai programok között, úgyhogy így minden adott, ott van nagyon nagy a helyi élet is, tehát hogy alapvetően egy nyüzsgőváros, amit ilyenkor így belakik az egész város belakja a fesztivál, és tulajdonképpen mindenhol a fesztiválhoz tartozó események, rendezvények vannak, és ettől szerintem egy picit talán még családiasabb, vagy legalábbis ilyen jobb a közösség, mint egy ilyen óriási volumenű fesztivál esetében.
Meg talán egy picit puritánabb, bár nem tudom, hogy ez a jó szó rá. A lényeg, hogy te az első filmesek kategóriájában indultál, hát közeledsz a 40-hez, ugye? Tehát tulajdonképpen ilyenkor szokta az ember az első nagyjátékfilmet elkészíteni mostanában. Igen, de hát hiába ez így van. Ezt tulajdonképpen versenyfilmként indítottátok, vagy kapott valamifajta elismerést, vagy a kritikusok, vagy ilyenkor a producerek nézik meg, vagy akár tévések, hogy hogyan lehetne értékesíteni, milyennek a fókusza?
Hú, hát itt többféle dolog van, ugye van a fesztiválnak egy meghívása, aminek a fesztivál válogatói válogatnak ilyen esetekben több ezer film közül, és akkor a fesztiválnak vannak nagyobb szekciói, meg kisebb szekciói, ez a tulajdonképpen a második szekciója a fesztiválnak, tehát két igazi versenyszekciója van, ez az egyik, és a közé választodják be ilyenkor a szakmai, hát pontosan a válogatók, a fesztivál válogatói, majd aztán utána egy zsűri, meghívott zsűri értékeli a filmeket, tehát arról még nem tudunk, hogy a zsűri hogy értékelte, aha, meg ezt majd kihirdetik a végén. Ugye a fesztivál még nem ért véget, csak a mi részünk, vagy a mi programunk ért ilyen értelemben véget, és hogyha valamit nyerne a film, akkor ez majd a jövő hét pénteken, vagy legkésőbb vasárnap kiderül. És akkor ilyenkor nyilván a fesztiválok azok nagyon jó találkozó helyek a forgalmazóknak, világforgalmazó és mindenféle szakmabelieknek, producereknek, akik beszélgetnek a filmekről, illetve értékesítik, tehát megpróbálják másik országba eladni, uh-huh, és a többi. Szóval, hogy alapvetően ez egy ilyen mindenki számára van program. Nekünk a vetítés, meg az ilyen típusú szakmai programok, a producerek, meg a forgalmazók számára pedig a filmek az értékesítése, mert végülis egy valamilyen módon egy piac is ez.
Ha már szóba hoztad a forgalmazást, ugye Magyarországon a Mozinet, a fantasztikus Mozinet fogja bemutatni szeptember 19-én, ha jól emlékszem, és akkor muszáj, hogy röviden felvázold a sztorit azoknak a hallgatóknak, akik esetleg még nem találkoztak vele. Ugye itt is az oktatás ügy a téma, persze nyilván ez egy végtelen téma, az ist, azt nyilván a Reisz Gábor filmje miatt mondom, hiszen a magyarázat mindenre is valahol ezt, meg hát hasonló társadalom problémákat jár körül, de te azért egy fiatalabb korosztály korosztályt választottál, hogy beszélj, hogy elmondj egy történetet.
Tulajdonképpen igen, tehát azért vannak különbségek.
Nyilván.
A résznek a filmje az inkább egy társadalmi tablót elevenít meg, aminek nyilván része valamilyen módon az iskolarendszer, vagy hát pontosabban nem is az iskolarendszer, hanem egy érettségi körül zajlódik a fő cselekmény, de egy nagyobb bívű társadalmi tablót mutat be. Én pedig arra tettem a fókuszt, hogy tulajdonképpen a forgatókönyvet egy helyszínre írjam meg. Tudtuk, hogy ez egy alacsony költségvetésű film lesz, amire mi fogjuk összekalapozni a pénzt. Úgyhogy ennek szellemében írtam a forgatókönyvet, és egy iskolában, egy általános iskolában játszódik, egy fiatal fiú érkezik haza külföldről, ami egy részben személyes élményem, és egy fiatal tanárnő, aki pályakezdő tanárnő érkezik meg az iskolába, és akkor őket dobják be a magyar oktatási rendszernek a dzsungelébe, és ott próbálnak meg lábon maradni, meg jól teljesíteni mindannyian, és ez tulajdonképpen egy valamilyen módon ilyen humoros és abszurd helyzeteken keresztül kicsit képet fest talán arról is, hogy milyen a magyar társadalom a napjainkban azon túl, hogy az iskola rendszer hogyan működik.
Említetted a személyes élményt, te ugye Amerikából jöttél haza gyerekként, és a főszereplő kisfiú pedig Berlinből, és gondoltam magamban, hogy van ebbe egy kis jópofaság, hogy tulajdonképpen itthon még egy poroszos iskolarendszer van, amire rácsodálkozik a Németországból jött gyerek. Miért érdekelt téged ez a téma, vagy miért gondoltad azt, hogy itt lehet legjobban elmondani azt a történetet, amit te akarsz?
Hát igen, személyes élmény olyan értelemben, hogy én Amerikában nőttem föl 9 éves koromig, és 9 évesen jöttem haza, nagyjából a filmben hasonló korú a kisfiú is, aki éppen hazaérkezik. Az, hogy Berlinből vagy Amerikából az én értelemben nem volt releváns, mert hogy én úgy gondoltam, hogy ezen nem múlik. Az volt a lényeg, hogy külföldről, vagy legalábbis nyugatról érkezzen, és egy olyan közegbe érkezzem.
Azért kacarászom, hogy ennek a szónak még van értelme, de van értelme sajnos.
Abszolút igen. Van. Igen. És tulajdonképpen az személyes, tehát hogy én nekem nagyon érdekes élmény volt megtapasztalni ezt a kétféle iskolarendszert, meg úgy egyáltalán társadalmi közeget, közösséget, és nagyon meghatározta szerintem a fiatal koromat, meg azóta is nagyon foglalkoztat ez a téma, hogy tulajdonképpen az, hogy amit tanulunk az iskolában, az milyen hatással van ránk felnőttként nézve, és érzem, milyen hatással van a társadalomra nézve, szóval, hogy ez egy ilyen, nekem ez egy mindig is egy fontos és érdekes téma maradt. Vélhetően azért, mert nem értettem belőle semmit, tehát, hogy folyamatosan olyan határvonalakat léptem át, amiről nem tudtam, hogy határvonal, és ezért kerültem néha furcsa és szürreális helyzetekbe. Úgyhogy végül is ez...
És kaptál fekete pontot.
Fekete pontot is kaptam, figyelmeztető tenger volt az ellenőrzőmbe írva, és még nem tudom, intők, és az további büntetéseknek.
Igen, hasonló.
Mindegyiket megkaptam. És hát nyilván alapvetően azonnal kialakult egyfajta lázadás is az ellen, a szigor ellen, amivel találkoztam. Szóval, hogy ez egy ilyen gyerekkoromnak ez egy meghatározó élménye volt, és ezen keresztül visszamenőleg arra rájönni, hogy ez milyen hatással van nem csak rám, hanem mindenkire, aki körülöttem van, vagy aki Magyarországon él, az valahogy mindig bennem maradt, mint egy nagyon izgalmas téma.
Hát és milyen hatása lesz azokra a generációkra, akik most ülnek az iskolapadban. A film operatőre Rév Marcel, akivel te együtt végeztél az SZF-én, ha jól tudom, hát ugye neki egy elképesztő karrierje lett időközben, ki is költözött Amerikába, hiszen hát sorolhatnánk a fantasztikus filmeket és sorozatokat, amikben dolgozik, de mégis tudott időt szakítani arra, hogy hazajöjjön és megcsinálja veled ezt a filmet, 16 mm-es, hát most azt mondjuk, hogy analóg, ami hülyeség, 16 mm-es filmre. Ez hogy jutott eszetekbe? Mert azért az ember, ugye mondtad, hogy kis költségvetésű a film, az analóg film, a kémiai film mondjuk így, az ugye sokkal drágább, mint a digitális technika, hiszen ott tulajdonképpen a nyersanyag nem kerül semmibe. Ráadásul akik így a kettő között vacillálnak, akkor azok azt mondják, hogy 35-ös filmek, akkor arra akarok forgatni. Talán el kéne mondjuk egyébként a szegény hallgatóknak, hogy mi ez a milliméterezés. Ti ugyan csináltatok egy nagyon-nagyon sikeres közösségi gyűjtést, ugye ti a 35 mm-es mozikópiára gyűjtöttetek, de hogy tulajdonképpen miről van itt szó a milliméterek?
Jó, hát sok mindent kérdeztél.
Igen.
A Marcival kapcsolatosan, ugye Marcival én egy osztályba jártam az SZF-re, és tulajdonképpen mindent együtt csináltunk egészen odáig, ameddig felvitte az Isten a dolgát, és
Hál'
kiköltözött
Istennek
Amerikába,
egyébként.
hál' Istennek abszolút. Szóval, hogy de megmaradt nyilvánvalóan ez a kapcsolat, és a nagyon mély barátság szinte családtagként gondolok rá, tehát, hogy nagyon közel vagyunk egymáshoz, és egy nyilván mindig szó volt arról, hogyha egyszer végre csinálok egy nagyjátékfilmet, akkor arra hazajönne, és esetleg fölvenni. Csak hát ugye az ő életében ez már nem olyan egyértelmű, hogy mikor ér rá, és hogyan tudja ezt megoldani. Úgyhogy nagy szerencsénk volt, mert akkor voltak a Hollywoodban az író sztrájkok, ami
Aha.
miatt nem tudtak eufóriát forgatni, és így volt lehetősége egy kicsit elszabadulni, és hazajönni megcsinálni ezt a filmet. Úgyhogy ez egy ilyen iszonyú jó érzés volt, hogy a régi állandó alkotótársammal tudunk együtt dolgozni. A 16-os kópiával kapcsolatosan pedig, hát egyrészt az van, hogy a Marci most már azért van olyan helyzetben Amerikában, hogy egyszer meg tudja oldani, vagy meg tudja teremteni azt a lehetőséget, hogy filmre forgasson.
Aha.
És az az operatőr, aki amúgy hisz a filmben, és szeret filmre forgatni. Úgyhogy ilyen értelemben nagyon hamar felmerült már az, hogy filmre forgassunk, ami abban a pillanatban, amikor ő úgy tűnt, hogy el tudja vállalni ezt a dolgot. Ez volt a kiinduló pont tulajdonképpen, amikor felmerült a film. A másik pedig az volt, hogy voltak ennek ilyen praktikai szempontjai, hogy tulajdonképpen, ha digitálisra forgatunk, ugye a digitális filmnél jobb egy kicsit aládolgozni fényekkel, különböző filmes effektekkel, hogy jól nézzen ki a kép.
Aha.
A nyersanyagra való forgatás esetén az önmagában van egy textúrája, egy saját képvilága, a képi világa a film nyersanyagnak. A fényeket összép húzza, tulajdonképpen nem minden tűéles, mint a digitális technológiánál.
Igen.
Tehát, hogy van egy olyan képi minőség, ami azonnal megteremtődik pusztán attól, hogy filmre forgat az ember. És én nagyon ragaszkodtam egy improvizatív színészvezetési technológiához, főleg, hogy gyerekekkel dolgoztunk, nagyon sok gyerek van a filmben, és nem szerettem volna őket körbevenni különböző filmes eszközökkel, statívokkal, lámpákkal, és nem tudom, hanem azt szerettem volna, hogy a lehető leginkább egy olyan valós környezetet tudjunk teremteni, amiben ők amúgy tudnak rugalmasan és lazán mozgolódni, és önmaguk lenni. És tulajdonképpen ez azt jelentette, hogy a Marci ebben az esetben csak a vállára veszi a kamerát, és ott van közöttük, és 16 mm-essel forgatunk. Így aztán volt néhány ember, aki segített nekünk, mint világosító, de nagyon kevés, tehát ilyen tükröket, és egy-két lámpát használtunk, főleg a forgatás alatt. És volt még egy szempont, aztán nem akarom hosszúra nyújtani, de az itt egy fontos szempont volt kreatív szempontból és kreatív oldalról, hogy nagyon sokat beszélgettünk arról a Marcival, hogy milyen gyereknek lenni, hogy hogyan tudnánk megfogalmazni ezt képileg, vagy a filmnyelven keresztül, hogy azt az érzést, amikor az ember gyerek volt, hogy hogyan tudnánk a nézőket egy kicsit így visszavinni az időbe a történetvezetéssel és a filmnyelvvel, és nagyon közel kerülni ilyen értelemben a gyerekléthez, vagy a gyerekvilághoz. És akkor végülis arról beszéltünk, hogy a gyereklét az kicsit olyan, hogy nagyon pillanatnyi az egész, minden nagyon intenzíven pillanatnyi, de egy életre szól, tehát, hogy valamilyen módon
hát igen.
Valamilyen módon meghatározhatja az egész életedet, és kicsit a 16-os technológia is, vagy a filmre forgatás, a nyersanyagra forgatás is egy hasonló gesztus, hogy ott vagy, fölveszed, és az be van zárva egy dobozba, az meg van örökítve az örökké valóságnak, és akkor majd, amikor előhívod, látod csak, hogy tulajdonképpen mit csináltál. És ez az érzés is megjelenik talán így ezen keresztül a filmnyersanyaggal, és ez egyszerűen nyilván a kompozíció, a világítási, vagy hát az ilyen világítás koncepciókkal kapcsolatosan is azon átgondoltuk, hogy mik azok a dolgok, amiken ez a gyerek érzés ez jobban át tud jönni. Szóval ez a Marci történet, és akkor még egy dologra reagálok, amit kérdeztél, hogy a 16-os.
Igen, a kópia, a közösségi gyűjtés.
Igen, hogy elindítottunk egy közösségi finanszírozást, ami arról szól, hogy 35-ös kópiáról tudjuk vetíteni a filmet, mert ilyenkor az történik, hogy miután előhívja az ember a forgatott nyersanyagot, az bedigitalizáljuk, hogy aztán az utómunka az teljes mértékben digitálisan tudjon megtörténni.
Igen.
és azt visszaírjuk ilyenkor egy kópiára, amire most ebben az esetben egy 35-ös kópiára írjuk ki vissza, de ez csak egy vetítő kópia, tehát ez már nem a forgatáshoz kapcsolódik, hanem a végterméket próbáljuk még jobb minőségben eljutatni a nézőkhöz, legalábbis az biztos, hogy meg lesz ez a 35-ös feel, ami a régi mozi érzés volt, hogy kicsit röcög a kép, kicsit valahogy az egész ilyen élővé válik. Nem is tudom, valaki mondta, hogy különbség a digitális és a filmes technológia között az az, hogyha egy csendéletet felveszel digitális kamerával, akkor az statikusan ott áll, viszont hogyha felveszed...
Freeze frame,
az
igen.
Nagyjából freeze frame, viszont hogyha felveszed film nyersanyagra, akkor az is élővé válik, mert az is megmozdul a film technológiától.
Hát igen, figyelj, azt nem is kérdezem meg tőled, hogy honnan szereztetek 16 mm-es nyersanyagot, mert szerintem az se lehetett egyszerű, de vannak-e még mozik, akik le tudják vetíteni a 35-ös kópiát?
Vannak, amúgy Németországból kellett rendelni magát a nyersanyagot, de a 35-ös kópia, hát van még egy-két vetítő, az Uránia filmszínházban van a legnagyobb terem, amiben működik 35-ös vetítő, de több más magyar moziba is, illetve budapesti moziba van.
Persze kérdés, hogy van-e még, aki tudja kezelni?
Van, hál' Istennek, még van egy-két ember, aki még ott van azóta, hogy működik. Hát azért tényleg 10-15 évvel ezelőtt még azért egy működő technológia volt, és hát reméljük, hogy jön vissza, hát. Sokkal, sokkal jobban működik szerintem, de hát hál' Istennek. Ugye nekünk egy kópiát fogunk tudni csinálni ebből a pénzből, amit egyrészt gyűjtöttünk meg, amennyit a forgalmazó rászán, úgyhogy az fog különböző egy vándorútra kelni tulajdonképpen a forgalmazás.
Hát akkor sietnie kell azoknak, akik ezt látni szeretnék, mert valószínűleg hát próbálok finoman fogalmazni, de nyilván az 50. vetítés után már nem úgy fog kinézni ez a kópia, mint az első vetítés után, hiszen ezek azért tudjuk, hogy karcolódnak meg, hát mindenféle történhet.
Valamennyire történhet, igen, de szerintem igazából csak az érzés az ad hozzá, hogy tulajdonképpen tényleg egy olyan élőmozgó technológia, vagy élőmozgó filmet lát az ember, ami ez a technológia, az megsegít valamilyen módon. Engem nem bántanak a karcok, koszok a kópián.
Bálint, arra válaszolj még kérlek, hogy mi lesz a film sorsa, mert hogyha jól sejtem, akkor a fesztiválozás véget ért azzal, hogy bemutatjátok, mert az valahogy úgy szokott lenni, vagy ez a szabály, hogy először megy fesztivál, és akkor van egy premier, de hogy nyilván vetíteni fogják a magyar mozik, és aztán mi lesz vele?
Ja, hát itt most ugye egy ketté válik ez a két dolog. Általában a fesztiváloknál bizonyos fesztiválokon csak a legnagyobbak kérik azt, hogy premier, tehát az, hogy premier kötelesek. Aha. Tehát az azt jelenti, hogy mindenképpen azon a fesztiválon kell legyen a nemzetközi premierje a filmnek.
Ez most nektek
Ez most nekünk Locarnóban volt.
Igen.
És akkor innentől kezdve elindul egy úton, ami a különböző nemzetközi filmfesztiválok útja, amik nem kérik azt, hogy náluk legyen a premier. Ebből is van rengeteg, tehát most itt már aztán ezt elárulhatom, hogy 3-4 másik fesztivál is bejelentkezett, és több pending van, amit még várunk, hogy visszajelzzenek, van ahol shortlistes, tehát itt elindul egy úton a film. Locarno azért az A-kategóriás fesztiválok közül is egy kiemelkedő ilyen értelemben, tehát, hogy nagy érdeklődés van azokra a filmekre, amik Locarnóba mentek le. Különös esetben, hogyha még díjat is nyerne, de ez majd legyen a jövő zenéje. És
jó, hát drukkolunk.
És a másik pedig az, hogy a szeptember 19-től lesz a magyar mozikban, ami országosan mindenhol megtekinthető majd, és aztán utána hát kisebb vetítések, és reméljük, hogy minél tovább marad a mozi műsoron, de hát ehhez az kell, hogy az első hetekben jól teljesítsen a film, tehát ezúttal is kérem a nézőket, hogy az első hetekben próbálják meg megnézni, mert akkor minél tovább, több ideig marad a műsoron, és tovább lehet megnézni.
Hát így legyen, erre kapacitáljuk a hallgatókat. Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szimler Bálint, a Fekete Pont című független film rendezője volt a vendégem, és szeptember 19-től a Mozinet forgalmazásában találkozhatunk a filmmel a mozikban. Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szervusz!
Én köszönöm szépen a meghívást.
Szia! Szia.